Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A Habitus. A felvétel 2005. májusában készült.
Akkor visszatérnék ahhoz, hogy voltak éppen mi is ez a habitus. És ugye a habitus az a latin nabeóból származik, ami hát azt jelenti, hogy viselni, hordani, lakni. Tehát tulajdonképpen a viselethez, az öltözékhez, de éppen ezért a, mintegy az öltözéket interiorizáló testtartás fogalmához kapcsolódik, és ebből jön az a további értelmezés, hogy lelkialkatot és érzületet is jelent. És említettem azt, hogy Erwin Panofsky-nak az 1951-ben egy gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás című kis könyve az, ahol a habitus fogalma az újabb művészettel kapcsolatos irodalomban megjelenik. A Panofsky ebben a könyvében, ami magyarul is megjelent már 1986-ban, azt hangsúlyozza, hogy a művészettörténész az mindig igyekszik történeti periódusokat elkülöníteni, vagyis a korszakokat valamiképp egymástól elkülöníthető egységekként kezelni. Ha pedig, mint mondja, a történetíró nem csak föltételezi, de igazolni is kívánja ezt az egységet, tehát a korszakoknak valamilyen szellemi egységét, akkor föltétlenül belső hasonlóságokat kell fölfedeznie olyan nyilvánvaló módon különnemű jelenségekben, mint a művészetek, az irodalom, a bölcseleti irányzatok, a vallásos mozgalmak, és így tovább. A 20. század elejétől kezdve, sőt, hát azt lehet mondani, hogy Alois Riegelnek a meghatározó munkásságától kezdve a művészet elméleti, irodalom elméleti irodalom a párhuzamosságokat hajszolta és vizsgálta, különböző elméletek születtek, mint a Wechselseitige Erhellung der Künste, tehát hogy hogyan világítják meg egymást a különböző művészeti ágak, hogy hogyan alakul ki esetleg valamilyen sajátos szelleme, amely szellemiség azután a maga lenyomatát ott hagyja minden műben. De a párhuzamok felmutatása igazság szerint nem jutott el ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen fajta magyarázó hipotézis fogalmazom meg arra vonatkozóan, hogy ugyan miért tűnik úgy nekünk, hogy hasonló jelenségek figyelhetők meg a különböző szellemi tevékenységek területén. Ezért Panofsky egy nagyon fontos lépést tesz előre, mikor azt mondja, hogy nem párhuzamoságokat kell keresnünk, hanem feltárni azt, hogy milyen oksági viszony, milyen kauzális összefüggés az, amely magyarázhatja ezeket a párhuzamosan megfigyelhető jelenségeket. És ezt írja, idézem. Amennyiben az 1130-40-től 1270-ig terjedő éveket közelebbről szemügyre veszünk, olyan összefüggést állapíthatunk meg a gótikus művészet és a skolasztikus gondolkodás között, mely a merő párhuzamosságnál kézzelfoghatóbb, de mégis általánosabb azoknál az egyedi, noha igen fontos hatásoknál, melyek tudós tanácsadók részéről érték a festőket, szobrászokat vagy építőket. Nem merő párhuzamosságra gondolok tehát, de valódi okokozati viszonyra, mely az egyedi hatástól eltérően inkább valaminek az elterjedésével, semmi közvetlen befolyásával magyarázható. Méghozzá annak az elterjedésével, amit jobb szó hiány gondolkodásbeli szokásoknak nevezhetünk. A terminus, amit itt Panofsky használ, a mental habits, tehát mentális szokásoknak nevezhetünk. Az ilyen gondolkodásbeli szokások minden civilizációban megtalálhatók. Tehát a gondolkodás módnak olyan jellegzetességéről van szó, amelyek szokásszerűek, tehát nem különös ismeretekről, nem valamilyen fajta általános, megtanult és tudatosan ismételt és alkalmazott elvekről van szó, hanem sokkal inkább szokásszerűségről. Panofsky ennek alapján azt kérdezi, hogy miképpen hathatott a korai és klasszikus skolasztikából fakadó gondolkodás mód a korai és klasszikus gótika építészetének a kialakulására. A lényeg az az, hogy akkor tudunk voksági magyarázatot adni a megfigyelt párhuzamosságukra, hogyha nem a tartalmi egyezésekre figyelünk, hanem sokkal inkább az eljárásmód, a szerkesztésmód, a gondolkodásmód, a modus operandi azonosságára. És azt állapítja meg Panofsky, hogy ezt az időszakot, tehát ugye a 12. század közepétől a 13. század második harmadáig terjedő időszakot, mint egy áthatotta a tisztázás érdekében alkalmazott tisztázás szenvedélye. És ez a skolasztika oktatási egyeduralmának természetes következményének tekinthető. Ez az, ami az összes kulturális tevékenységet folytató elmét áthatotta, és mint egy a gondolkodás szokásszerű mozzanatává vált a logikus kifejtés, felépítés, az egymásból való következés és következtetés, a különböző szintek elkülönítése, és ezeknek a hierarchiájának az azonosítása. Tehát ez az, amit Panofsky 1951-ben megállapít, hogy egy-egy korszakban ténylegesen vannak feltűnő azonosságok, és ezeket nem valamilyen korszellem emanációjaként kell felfognunk, hanem azt kell megértenünk, hogy mi az a modus operandi, mi az a sajátos eljárásmód, gondolkodási mód, amely általánosan jellemző a különböző szellemi tevékenységi területeken, és hogy ugye tovább lép annyiban, hogy azt mondja, hogy ez a sajátos eljárásmód, ez éppen az oktatási rendszernek köszönhetően terjed el és válik minden szellemi tevékenységet folytató ember munkájában egy feltűnő közös elemé. Most 1967-ben jelent meg Panofskynak ez a műve franciául, és ehhez az előszót, mint említettem már, Bourdieu írta. Ez az előszó több tanulmány kötetében önálló tanulmányként is szerepel, és a címe az, hogy a habitus, mint közvetítő struktúra és gyakorlat között. Bourdieu számára egy alapvető, mondjuk így módszertani elméleti probléma az, hogy amikor ő elkezd szociológiával foglalkozni, hiszen eredetileg mint annyian, ugye ő is filozófiát végzett az École Normale Supérieure-ön, mikor elkezd szociológiával és kulturális antropológiával foglalkozni, akkor két egymással szögesen ellentétes elméleti hagyománnyal találkozik. Az egyik az, amit mondjuk a Lévi-Strauss nevéhez kapcsolódó strukturalizmus, tehát részben az antropológiában Lévi-Strauss, részben a nyelvészetben Saussurehoz kapcsolódóan Jakobsonon által. Egy jellegzetes strukturalista megközelítés képvisel, a másik pedig az áramlat, amely a fenomenológiához kapcsolódva egészen az úgynevezett etnometodológiáig, abból indul ki, hogy a társadalmi tevékenység nem más, mint individuális és kollektív jelentésalkotási folyamat, hogy az egyének ugye fölépítik a értelemszerű struktúráját a világunknak, és a szociológia mint tudománynak ennek értelmében a feladata ennek a szubjektív jelentés tulajdonítások összekapcsolásának és egymásra épülésének a magyarázata. Bourdieu ezt két rossz, egy tisztán objektivista és egy tisztán szubjektivista szélsőségnek tekinti, és a célja az, hogy találjon egy olyan szociológiai módszert és egy szociológiai elméleti keretet, amelyben közvetíthetők egymással ezek a szélsőségek. Tehát nem egy arany középutat keres a szélsőségek között, hanem elismeri létezőként, az objektíve létezőként a társadalom strukturáltságát és a tevékenységek strukturáltságát, másrészt elismeri társadalmi folyamatokat alakítóként, és az emberek társadalmi létezését meghatározóként azokat a jelentésalkotási folyamatokat, amelyekkel az egyének a különböző interakciókban belebocsátkoznak. A kérdés az, hogy ez a két szélsőség hogyan közvetíthető, és erre vezeti be a habitus, illetve a gyakorlat fogalmát, mint közvetítőt. Tehát azt állítja, hogy a maga a társadalmi gyakorlat nem más, mint a struktúráknak, az objektíve adott társadalmi viszonyoknak, különbségeknek és ezeknek a rendszerének a mindenkori aktualizálása a tényleges gyakorlatban, hiszen társadalmi struktúrát azért világos, a senki sem látott még, az nem egy kézzelfogható dolog, az mindig viszonyoknak az összessége, amely viszonyok mindig csak a tényleges tevékenységben realizálódnak, aktualizálódnak, lesznek valóságosak, akkor sem kézzelfogható módon, hanem abban az értelemben, hogy az egyének a cselekvésükben, a viselkedésükben, a tervében és a szándékaik megfogalmazásában igazodnak ezekhez a vélt vagy tényleges strukturális kényszerekhez, korlátokhoz, ez szerint alakítják a saját gyakorlatukat. Ebben az értelemben a gyakorlat maga az, ami ezt a struktúrát valóságosá teszi. Ez a fajta a struktúrát aktualizáló gyakorlat létre sem jöhetne akkor, ha az egyének nem volnának képesek arra, hogy a helyzetüket valamilyen módon értelmezzék, tehát hogy jelentéseket tulajdonítsanak a világban megfigyelhető dolgoknak, az embereknek és az emberek viselkedésének, mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülnek. Na most a Bourdieu a habitus fogalmával azt a generáló elvet próbálja megragadni, amely jel az egyének a maguk jelentései épp úgy, mint cselekvései generálják. Vagyis azt a generáló elvet, amely a mindennapi társadalmi, társas tevékenységet létrehozza. A habitus ebben az értelemben azoknak az észlelési, gondolkodási, értékelési, és cselekvési és döntéshozatali sémáknak az összessége, amelyekhez az egyének tevékenysége igazodik. A kérdés az, hogy ezek a sémák hogyan jönnek létre, és hogyan működnek. És ez az, amit kifejt Bourdieu Panofskyhoz kapcsolódva. Azt mondja, az összehasonlítás, a párhuzamba állítás, az megköveteli az összehasonlítás lehetőség feltételének és az összehasonlítás legitimitásának az igazolását. Tehát, hogy legitim az, hogy összehasonlítsunk mondjuk filozófiai gondolati rendszereket és architektonikus struktúrákat, vagy akár retorikai szerkezeteket. Ha a tartalom helyett a modus operandi, az eljárásmód a közös nevező, akkor lehetségesé válik az, hogy az egyediben, a konkrétban a benne kifejeződő vagy rejtező kollektív és általános struktúrák azonosíthatók legyenek, és ezek a struktúrák azok, amelyek már összevethetők. Az a bizonyos habitus, amiről Panofsky beszél, az pontosan az a mozzanat, amely összeköti a művész társadalmával és korával, annélkül, hogy ő maga ezt észrevenné. Tehát a habitusnak egy nagyon fontos, talán a legfontosabb ismérve az, hogy ő mintegy tudattalanul működik. Azok a gondolkodási szokások, amelyeknek mintegy foglalata a habitus, azok teszik azt, hogy a környezetünket, amelyekben élünk, magától érzetődőnek, természetesnek, talán szükségszerűen, de olyannak tételezzük és látjuk, amilyennek tapasztaljuk. Vagyis, hogy annélkül irányítja a művészt a habitusa, hogy észrevenné, irányszab és céltűz ki látszólag még oly egyedi terveinek is, és hogy az egyéneknek a döntései éppen a habitus azonossága miatt illeszkednek egy csak utólag, számunkra utólag felismerhető rendszerbe. A skolasztika azért olyan fontos a korai és klasszikus gótika korszakának az egységének a megértésében, mert az az, amit látunk kell, hogy az iskola az a viselkedést a normákhoz szabó intézmény, amelynek az a funkciója, hogy tudatosan, illetve részben tudattalanul is, úgy mondja, tudattalant adjon át. Pontosabban olyan egyéneket alakítson ki, akik rendelkeznek a tudattalan sémák azon rendszerével, amelyben képzésük, illetve habitusuk is gyökerezik. Röviden, az iskolának az a kifejezett funkciója, hogy a társadalmi örökséget mind egyénileg, mind társadalmilag tudattalanná alakítsa át. A fontos mozanat itt ennek a bizonyos kollektív tudattalannak a fogalma, amelynek semmi köze nincsen a jungi kollektív tudattalan vagy tudatalatti fogalmához, hanem arról szól éppen, hogy mindaz, amit természetesnek, magától értődőnek tekintünk, nem kérdéses számunkra. Ezzel kapcsolatban nem is fogalmazunk meg kérdéseket, ez az, ami mindig is így volt, mindig is így lesz, ez az, amit mindig is így kell tenni, és az iskolának a funkciója, és ez nem csak a skolasztikára vonatkozik, hanem úgy jönnek az oktatás szociológiai munkái, ezt nagyon sokszor és nagyon részletesen kifejtik minden iskola rendszerre. Az iskolának a funkciója éppen nem is annyira az, hogy bizonyos ismereteket adjon át, hiszen az ismeretek maguk azok részben esetlegesek, részben elavulnak, részben változnak, hanem éppen ennek a társadalmi örökségnek a továbbadása, annak a tudattalan magától értetődőségi rendszernek az átadása, amit habitusnak, vagy habituális ismeretnek, habituális viselkedési készletnek nevezünk. Ezért van az, hogy akkor, amikor a modern iskola rendszernek a társadalmi funkcióját vizsgálja Bourdieu, akkor a hangsúlyt arra helyezi, hogy az iskola pontosan azáltal képes a fennálló társadalmi struktúra újratermelésére. Nem azért, mert ez a szándéka, mert, hogy is mondjam, a mindenkori uralom szolgálatában álló közpedagógusok azok, akik így módon előállítják az uralkodó és az alávezett osztálynak a humán utánpótlását, hanem azért, mert az iskolának a lényege az, hogy a bekerülő gyerekek között megfigyelhető társadalmi különbségeket mindegy naturalizálja, természetes különbségekként tüntesse fel. Tehát mindenki tudja azt, hogy jönnek a gyerekek az iskolába, van egy egységes tananyag, ezt mindenkinek el kell sajátítania, valamilyen módon tudja megtanulnia, megértenie, és az iskola az év végén osztályzatokban adja meg azt, hogy ki mennyire volt képes elsajátítani ezt a tananyagot, vagyis azok a különbségek, amelyek a készségekben, a habitusokban, a gondolkodásmódban, a különböző ismeretek és jártasságok szintjén a gyerekek között megvannak, ezek az érdemlegyekben eltűnnek, és az érdemlegyek már egyértelműen a képességek különbségeként tüntetik fel azt, ami voltak éppen a mondjuk így a kisgyerekkori szocializációban a családoknak a tájékozódási rendszerének a különbsége. Ezt úgy fogalmazza meg az adott korszakra vonatkozóan, meg is általánosan is Bourdieu, hogy azok a sémák, amelyek a műveltek gondolkodását minden az iskola intézményét ismerő társadalomban szabályozzák, például ilyenek a beszéd szervezésének elvei, amelyek retorikai vagy logikai alakzatokként szerepelnek a retorika tankönyvekben. Ezek a sémák kétségtelenül ugyanazt a funkciót töltik be, mint azok a tudattalan sémák, amelyekre az etnológus az iskola intézményét nem is ismerő társadalmak rítusaiban és mítoszaiban bukran rá. Ugyanaz a funkciójuk, mint az úgynevezett osztályozás elemi formáinak, amelyek tudatosan alig tárgyasíthatók, és így nem is válhatnak explicites módszeres hagyománya. Amikor Panofsky az iskola által bevésett műveltségi anyagot a habitus skolasztikus fogalmával jelöli, azt is világossá teszi, hogy a műveltség sem nem közös kód, sem nem a közös problémákra adott válaszok általános készlete, s végképp nem egyes elszigetelt gondolkodási sémák sokasága, hanem a már korábban beépült alapmintázatok összjátéka. Ezek az alapmintázatok az egyes sémák sokaságát hozzák létre, amelyek azután az egyes esetekben közvetlenül alkalmazhatók. Vagyis voltak éppen a habitus ebben az értelemben az ilyen nem tudatos, tudattalanná vált, vagy sohasem tudatosított sémáknak az axiomatikáját jelenti, egy sajátos rendszer, amelyben az egyén a művelődésénél fogva vesz részt, és ennyiben társadalmi is a habitus. Nagyjából ugyanarról van szó, amit aki nyelvészettel foglalkozott, Humboldtnál találhatott, amikor a nyelv belső formájáról beszél. Ugye van a külső formája, amit egy nyelvészet mindenféle alaptan leír, és a nyelv belső formájának nevezi Humboldt azt, ahogyan a nyelv nem egyszerűen leképezi, hanem fölépíti, rendezi, osztályozza, elemeiben egymáshoz kapcsolja a világot. Vagyis egy sajátos generatív grammatikáról van szó, hogyha már a nyelvészetről tartunk, tehát a Chomsky-féle generatív grammatikáról, ugye mindenki emlékszik rá, hogy valami nyelvészetet tanult, ott is arról van szó, hogy amikor az ember elsajátítja a saját anyanyelvét, akkor tulajdonképpen mit tanul meg? Hát nyilvánvalóan nem az összes kimondott vagy kimondható mondatot, hanem megtanulja azokat a generáló elveket, amelyeknek a segítségével tetszés szerinti mennyiségben és variációban grammatikus, tehát az adott nyelven helyes mondatok hozhatók létre. Ezért van az, hogy a gyerek, aki ahogy tanulja a saját anyanyelvét, képes lesz olyan mondatokat produkálni, amilyeneket sohasem hallott. Mert a mondat létrehozásának az elvéjét tanulja meg, ez nagyon jól látszik a gyerekeknél akkor, amikor például, hogy mennyire az elveket sajátítják el a saját anyanyelv megtanulásakor, amikor a rendhagyó igéket nem rendhagyóan képezik, tehát ugye mindenki találkozott már ugye eszet iszont, tehát akkor eszet iszott formával nagyon sok gyereknél előjön, tehát hogy megtanulta, nem úgy, mint mi az iskolában, hanem később, hogy a múltidő jele az egy vagy kétté, de valamilyen módon ezeket a strukturáló elveket tanulja meg, és ettől képes olyan mutatókat is létrehozni, amilyeneket még sosem hallott. Ezért van az, hogy ugyanilyen módon a habitus tulajdonképpen ilyen észlelési, azonosítási, gondolkodási és cselekvési sémáknak a rendszere, amelyek segítségével gondolhatunk olyan gondolatokat, amilyenek még soha nem találkoztunk, tehetünk olyasmit, ami teljesen egy egyedi cselekvés, mégis egy sajátos rendszerbe illeszkedik, és ez pont a cselekvés mintáknak a rendszere, méghozzá olyan belső vétett mintáknak a rendszere, amelyek ebben az értelemben lehetővé teszik az adott kultúra valamennyi tipikus gondolatának, észleletének és cselekvésének létrehozását, és csak ezeket teszik lehetővé. Vagyis akkor, amikor az irodalom, vagy zene, vagy művészettörténész a korstílus fogalmával találkozik, és a korstílus egységével, akkor mindig problémánk van, hogy hát ha csak nem törvényileg rendelték el azt, hogy itt legyünk barokkok, vagy most akkor meg lehet hirdetve reneszánsz, akkor mi magyarázza a korstílusnak az egységét, és voltaképpen a kezdetét és végét. Vagyis mondja Bourdieu, valamelyik korstílusnak a végső igazsága nem adott, mint egy csíraszerűen egy különös ikletben, hanem folytonosan, mint változó jelentés határozza meg és alakítja tovább önmagát, és amikor megvalósul, egyben önmagának is megfelel, vagy önmagára reagál. A művész habitusa, mint a sémák axiomatikája vezérli választásait. Vagyis ezért van az, hogy amikor az ember egy stílus korszakban létrejött műveket és ezeknek az egymás utánját tanulmányozza, akkor van egy ilyen post-festum finalitás látszat, tehát mintha valami célra törekednének az egyes stílushoz sorolható művek, pedig ez valójában csak a közös gondolkodási és észlelési mintáknak a függvénye. És éppen ezért azt lehet mondani, hogy minden egyes stílusnak megvan a saját eszménye, és ezen eszmény az, amelyik meg a normáival mérhető. A kérdés az, hogy akkor hogyan jönnek létre stílusváltások. Tehát az érdekes problémát az az jelenti, hogy ha azt mondjuk, hogy mindegy tudatalanul elsajátított sémák összessége az, amely a gondolkodást és a cselekvést irányítja, és ez magyarázza azt, hogy egy adott korszakban hasonló stílusúak, sőt ugyanazon stílushoz tartozók a különböző megnyilvánulások, akkor hogyan fogjuk tudni a stílusváltás, a stílusváltozásnak a jelenségét megmagyarázni, és érdekes módon itt úgy jön teljesen egyértelműen, visszatér az egyénből kiinduló magyarázathoz, és azt mondja, hogy az egyes művészeknek az életrajzának egy szisztematikus rekonstrukciója az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogy hogyan alakulnak ki új kreatív alapminták a művészeti alkotás történetében. Hát ennyit a mezőről, ennyit a habitusra, és akkor most jön a következő fogalom. Ezzel a habitussal kapcsolatban van kérdés, probléma? Ami nem volt világos? Vagy ez most már akkor érthető, hogy micsoda? Jó. Mező. Ugye mondtam, hogy csupa olyan közvetítő fogalomról van szó, amelynek a lényege az, hogy ezt a szélsőséges objektivizmust és a szélsőséges szubjektivizmust nem mint hamis, hanem mint egy oldalút lehessen meghaladni. Tehát a nemző fogalma szintén egy olyan közvetítő kategória, amelynek a lényege az, hogy leírható legyen az, ahogyan az egyének a objektíve adott viszonyok között szabadon cselekszenek, és ebben az értelemben cselekvésükkel ezeket a viszonyokat maguk is alakítják. Tehát, hogy egy folytonos kölcsönös hatásról van szó, hogy hogyan tudjuk azt valamilyen módon leírni, fogalmilag kifejteni, hogy léteznek objektíve adott viszonyok, hierarchiák, egyenlőtlensége, a hatalomnak vagy a gazdagságnak az elosztásában, az ismereteknek az eloszlásában, amelyek olyan struktúrákat hoznak létre, amely struktúrákhoz az egyének a maguk viselkedésével, cselekvésével, döntéseivel igazodnak, és ugyanakkor hogyan lehetséges, hogy mégis van a cselekvésnek egy olyan játéktere, hogy nem egyszerűen reprodukálja ezt az objektív adott struktúrát, hanem ezt a struktúrát magát folyamatosan változtatni, alakítani is tudja. Vagyis ez úgy fogalmazza meg, hogy egy 83-as tanulmányában, aminek az a cím, hogy a kulturális mező, a kulturális termelés mezeje, avagy a feje tetejére állított gazdasági világ. Ebben azt mondja, hogy a mező fogalma egy sajátos tárgykonstrukció, amely egyfelől szakít az egyéneket és látható interakcióikat előtérbe helyező szubstancianizmussal, mintha csak az egyének és a megfigyelhető folyamatok léteznének, és azt hangsúlyozza, hogy a mezőt az egyének, a csoportok és az intézmények által elfoglalt, de ugyanakkor általuk manipulált, tehát módosított pozícióknak a strukturális viszonyai alkotják. Arról beszéltem a múltkor, hogy mit is ért Bourdieu a relatív autonómiáján, egy mezőnek, hogy akkor beszélünk egy tevékenység mezejének a kialakulásáról, ha relatíve autonómiával rendelkezik. Ez a relatív autonómia operacionálisan úgy fogalmazható meg, hogy a gazdasági és a társadalmi események csak akkor avatkozhatnak bele például a művészeti gyakorlatba, ha ezek az események már a reflexió vagy a képzelőerő tárgyává váltak. Tehát közvetlenül a gazdasági és a társadalmi események már nem alakítják a művészeti folyamatokat, hanem csak mint már a művészeti reflexiónak vagy a művészeti fantáziának a tárgyai. Ezt nevezi a művészet autonómiájának bőtjű, és amikor ez az állapot kialakul, akkor lehet egyáltalán művészeti mezőről beszélni. A minden mezőben az, arról volt szó, sajátos tétekért folyik a játék, a művészeti mezőben kifejezetten a művészeti esztétikai elismerésért, presztízsért, avagy tekintélyért folyik a harc. Ebben az értelemben a minden mező, vagy maradjunk a művészeti mezőnél, a művészeti mező egy erőtér, amelynek a struktúráját az ebben az erőtérben lehetséges, illetve már létező pozíciók rajzolják ki, és az egyes pozícióknak a jellemzői pedig a mezőben elfoglalt helyüktől függenek, és ami nagyon fontos, hogy a pozíciók jellemzői a komplét betöltőiktől függetlenül is vizsgálhatók. Most a mezőknek általában vannak bizonyos általános törvényei, olyan egyetemes mechanizmusai, amelyek minden relatíve autonóm társadalmi tevékenységgel kapcsolatban megfigyelhetők. Ilyen mechanizmusnak nevezi Bourdieu az uralmon lévők és az uralomra törőknek a harcát, tehát az, hogy minden mezőt az adott mezőben elsajátítható javak, és esetleg tőkeként kisajátítható javak egyenlőtlen elosztása jellemez, és ebben az értelemben uralmon vannak azok, akik ezzel a tőkével vagy annak nagyobb részével rendelkeznek, akik pedig szeretnének többet megszerezni belőle, azok az uralomra török. Teljesen világos az, hogy nagyjából ezt egy többé-kevésbé zárt rendszerként lehet feltételezni, tehát a kisajátított tőke mennyisége véges, és az uralomra török és az uralmon lévő harca az azt jelenti, hogy újabb és újabb egyének és csoportok jelentkeznek, amelyek kétségbe vonják az adott mezőben birtokolható javak tulajdonának a legitimitását, és alternatív elveket próbálnak megfogalmazni, amelyek lehetővé teszik a tőkének egy új, egy másféle elosztását. Ebben az értelemben az uralmon lévők és elnyomottak harca az egyik jellegzetes, minden mezőben megfigyelhető mechanizmus, a másik pedig a mindenkori befutottak és az újoncok, az újonnan belépőknek a konfliktusa. Minden mezőnek ebben az értelemben a működése egy ilyen sajátos többszereplős játszmaként is leírható, olyan játékként, ahol a játékosoknak ismerniük kell magának a játéknak az immanens törvényeit, annak a mezőnek a történetét, amelybe beléptek, amelyben működnek, és nagyon fontos, a megfelelő habitussal kell rendelkezniük. A megfelelő habitussal, amely lehetővé teszi a mezőben való helyzetek felismerését, az esélyeknek, a lehetőségeknek a felismerését, a megfelelő cselekvésmódot. Tehát, amit nagyon fontos, nagyon gyakran, amikor a habitusról van szó, úgy tűnik, mintha ez valami, és olyan családilag hozott adottság lenne, hogy mindenki beleszületik valami családba, hogy elsajátítva egy habitust, és ezzel már mindegy megpecsételődött a sorsa. Ez nem egészen így van, hanem úgy, hogy voltaképpen az életünk során újabb és újabb kontextusokba kerülünk bele, újabb és újabb társadalmi összefüggésekbe, amelyeket meg kell ismerünk olyan mértékben, hogy képesek legyünk ott, nem talán sikeresen működni. Ugye ez az, amit a különböző másodlagos és harmadlagos szocializációs folyamatokban elsajátítunk, tehát például egészen másfajta viselkedési szabályokat kell elsajátítani mondjuk az iskolában, mint a családban, megint másokat a kortárs csoportokban, megint másokat a munkahelyeken, és hát ez különösen érdekes a, mondjuk a napjainkban, amikor maga az élet pályának az egész íve látványosan átalakult, tehát mondjuk a maguk szüleinek a generációja az valamilyen szakmát kitanult, valamilyen képesítést szerzett, elhelyezkedett ebbe a szakmába, és ott maradt mindaddig, amíg valami különösen jobb állásot és ajánlatot nem kapott. Tehát ebben az értelemben a munkahelyi mobilitás is, a helyek közti mobilitás is korlátozott volt, és voltak éppen látványos kivételeknek számítottak az úgynevezett pályát váltók, tehát akik az egyik szakmából átmentek a másikba. Ezzel szemben az utolsó 10-15 évben azt lehet megfigyelni, hogy ilyen értelmű hosszú távú pálya tervezésre, karrier tervezésre nem nagyon van esély, illetve tervezni lehet, de a terveknek a megvalósítása az erősen korlátozott. Tehát egy egészen újfajta habitus kell kialakítani. Ha korábban az volt, hogy aki úgy dönt, hogy ő ügyvéd lesz, vagy orvos lesz, vagy nem tudom én, vasipari szakmunkás lesz, az egy jellegzetes viselkedési módot az ismeretek rendezésének, az ismeretek alkalmazásának jellegzetes technikáit sajátította el, amely képessé tette arra, hogy sikeresen és kreatívan működjön az adott területen. Ezzel szemben egy olyan helyzetben, amikor maga a munkaerő piaci kereslet rettenetesen hullámzó és igen kevéssé kiszámítható, hogy mikor, milyen típusú munkára lesz kereslet, egy egészen újfajta habitust kell kialakítani, és ez nem is igazán feladat, mert az ember azt látja, hogy ez hihetetlen jól működik. Ennek megfelelően persze átalakul maga az egyetemi oktatás is, tehát meg általában a különböző szinteken az oktatás. Tehát míg korábban az oktatás ténylegesen egy adott szakmának a habitusát és az ahhoz kapcsolódó ismeretek összességét, vagy legalábbis alapkészletét próbálta átadni, ma egyre inkább arról az a feladat, és ez az, ami működik is, annélkül, hogy ezt bárki deklarálta volna, hogy egy olyan habitust elsajátítani az oktatás folyamán, amely képessé teszi az egyéneket arra, hogy bármikor bármit képesek legyenek megtanulni. Tehát ebben az értelemben a képzettségeket jelző igazolványok is egyre kevésbé szólnak valamilyen tényleges tudásról, sokkal inkább azt igazolják, hogy az illető, aki ezt a papírt megszerezte, adott esetben képes egy új területnek az alapvető ismereteinek a készletét és a hozzá kapcsolódó cselekvési sémákat elsajátítani és alkalmazni. Vagyis, hogy egy kevésbé dinamikus vagy jobban kiszámítható, mert lassabban változó társadalmi rendben. Ténylegesen azt lehet mondani, hogy 3-4 szocializációs folyamat az, ami mindenki átesik az élete során. Ezeknek a száma, ez látványosan megnőtt az utóbbi évtizedekben, de korábban is sem élhette be senki egyetlen egyel, tehát nem csak a család volt, nem csak az iskola volt, hanem a sajátos pálya, a munka, amit végzett, és ami nagyon fontos, és az megint valami, ami hát az utóbbi évtizedeknek egy látványos fejleménye, ez az életkor kitolódásával egy újfajta szocializációs folyamat, amikor az embereknek becserendett kezdjük egy hosszan tartó, inaktív életre, és az ahhoz kapcsolódó, tehát a nyugdíjas korra a nyugdíjasok, azhoz kapcsolódó viselkedési sémákat el kell sajátítani. Na mostan, hogyan is néz ki a küzdelem a mezőben? Úgy néz ki, hogy vannak bizonyos szűkös javak. Ugye az adott mezőben, tehát az irodalmi művészeti mezőben ez a szűkös jószág, ez nem más, mint az elismerés. Ha mindenki zseni, akkor senki sem zseni. A kiosztható díjak száma véges, az előadható színdarabok száma ugyancsak véges, a kiadható könyveké és így tovább. Vagyis azt jelenti, hogy vannak bizonyos szűkös jogszágok, javak, amelyekért a küzdelem folyik, és a kérdés az, hogy hogyan lehet ebben a küzdelemben hát a siker esélyében részt venni. Na, az egyik nagyon fontos dolog, hogy az alapértékekben egyet kell érteni. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen mezőben tevékeny valaki, bizonyos értékeket nem kérdőjelezhet meg ahhoz, hogy például azt, hogy a művészet az egy fontos, meg egy jó dolog, hogy a művészet értékes, hogy a művészeti tevékenység produktumaival kapcsolatban különbséget tehetünk jó, még jobb, sikeres, kevésbé sikeres között, és így tovább. Tehát, hogy vannak azonosítható teljesítmények, és ezek a teljesítmények egymással összemérhetők, és ebben az értelemben valamilyen értékhierarchiába állítható. Ami változás lehetséges, és ami vitatható, az magának az értékelésnek az elvei. Tehát elképzelhető az, hogy az érvényes, értékelő standardokat, mércéket kétségbe vonja valaki, ami nagyon nehezen elképzelhető és nagyon ritkán sikerül, az magának az értékelés tényének a kétségbe vonása. Tehát az, hogy akár az az állítás, hogy minden értékes, akár az, hogy semmi sem értékes, akár az, hogy minden egyaránt értékes, hiszen akkor magának a mezőnek a működési elve az, ami itt alaposan megrendülhet. Tehát akkor, amikor vegyünk példákat, képzőművészetből talán könnyebb, ha Marcel Duchamp kiállít egy redikédet, fog egy létező használati tárgyat, és műalkotást kiállítja, akkor magát a művészeti alkotásként való minősítés és a művészeti alkotásoknak az érték hierarchiáját nem vonja kétségbe van bizonyos az értékelésben korábban nagyon fontos szerepet játszó elveket, tehát például mindazokat, amelyek az alakításhoz kapcsolódnak. Tehát magához az anyagnak a formálásához, egyfelől, másfelől pedig ahhoz, hogy az anyag formálása az, amelyben bizonyos gondolatok, eszmék megfogalmazhatók és megjeleníthetők. Amikor viszont mondjuk 60-as években például József Beuys azt mondja, hogy mindenki művész. Minden ember művész, mindenki művész, mindenki művészetet csinál, akkor ez egy sokkal radikálisabb támadás, és ez sokkal kevésbé tudja integrálni maga a művészi mező, hiszen ha minden ember művész, ha minden produktum művészeti alkotás, akkor a mezőnek az egész működését fenntartó generáló elvek, tehát az értékelés, a hierarchizálás, az egymáshoz viszonyítás az, ami megszűnik, hát nem is sikerült ezt az elvet, hogy is milyen ebben az értelemben általánossá tenni, ez így megmaradt a Beuys kedves ötletének. Ugyanígy valami nagyon hasonló volt a fluxus ebben az időszakban, amely ugyanígy, hogy is milyen, mint történeti események, egyes személyekhez kapcsolódó események sora a művészet történet részévé vált, de mindazok az elvek, amelyeket képviselt, azok nem voltak integrálhatók, mert az integrálásuk gyakorlatilag a mező összetartó, tehát a struktúráját meghatározó elveknek a felszámolását jelentette. Tehát van ez a játék, és tulajdonképpen a küzdelmek, tehát uralmon lévők és alávetettek, befutottak és frissen startolók és hasonlók közötti küzdelmek azok, amelyek magát a struktúrát folyamatosan újra termelik. Folyamatosan létrehozzák a mondjuk ebben az értelemben a javaknak az egyenlőtlen elosztását. Tehát ami megfigyelhető, egy állandó változás, de ez az állandó változás ez mindig részleges forradalmakat jelent, mert sohasem jut el az játék egészének a felrúgásához. Tehát mindig meg lehet változtatni a játékszabályokat, mindig lehet módosítani rajtuk, de magán a játékon és a játék fontosságán nem eshet sorba. Hát nagyon érdekes az, hogy milyen mértékben tudja ez a mező azután a legkülönbözőbb törekvéseket asszimilálni, hogy az egyik példa lehetett mondjuk a Marcel Duchamp, de hát lehetne hozni például az automatikus írás problémáját, lehet hozni a, nem tudom én, a dadaista versírásnak a gyakorlatát, tehát mondjuk Cára, amikor összevaktos egy szöveget, és a szavakat egy ilyen aleatorikusan esetleges sorrendben húzza ki és teszi egymás mellé. Ezek még mindig olyan fajta stratégiák, amelyek az értékelési elveknek a, hát mondhatni azt, hogy esetleg egy radikális megváltozás tatására, vagy egyenesen a megszüntetésére irányulnak, de a mező az hihetetlen asszimiláló erővel bír, tehát nagyon is tudja különböző technikákkal ezeket a felfogható stratégiákat önmagába beépíteni. Az egyik ilyen, mondjuk például Duchamp, vagy az egész dadaizmus, most mik volnának ezek a beépítő technikák? Tehát hogyan asszimilálja a mező ezeket a szélsőséges kihívásokat? Úgy folyamatosan, amikor a kultúráról, tehát mondjuk a képzőművészet vagy az irodalom mezeiről beszél, akkor állandóan visszautal a saját vallásszociológiai tanulmányaira, azért, mert úgy gondolja, hogy azok az alapvető tagolódások, illetve stratégiák, amelyek például a kultúra területén megfigyelhetők, azok mára az egyházak és általában a vallási tevékenységgel kapcsolatos cselekvésekben nagyon jól megfigyelhetők. Tehát az, hogy kialakul ugye a helyes vélekedés, az ortodoxia, és ezzel szemben jön létre a heterodoxia, a herézis, az eretnekség, hiszen nyilvánvaló ortodoxia csak akkor van, ha van herézis, amellyel szemben mind ugye a helyes vélekedést definiálják, és az eretnekekkel szemben ugye különféle stratégiák léteznek, ugyanígy a vallásban, tehát hogy az eretnekeket ki lehet írtani, meg lehet tizedelni, valamilyen módon egy sajátos intézményes formában, zárványként asszimilálni, és ami nagyon érdekes lehet, hogy az eretnekeket, vagy a mondjuk így, ha az eretnekeket nem is, de a más fajta vallásosságot, mentalitást képviselőket különböző címkékkel semlegesíteni. Tehát érdemes arra gondolni, hogy például egy kereszténység egyfelől a zsidó vallást, mint önmaga történelmi előzményét és alapját történetileg relativizálja, tehát hogy voltak éppen érvényessége, az pontosan Krisztus kereszthaláláig tart, és ott lesz ennek vége. Ez egyfajta történeti relativizálás. Egy másik jellegzetes relativizálási stratégia, amikor a népi babonák, népi vallásosság kategóriájában voltak éppen társadalmilag elszigetelnek és minősítenek bizonyos gyakorlatokat. Egy harmadik az, amikor amennyit csak lehet integrálnak az elutasított vallásból az elfogadottba. Erre a legkézenfekvőbb példa nem csak a különböző termékenység, kultuszoknak az átvétele, például a liturgiába, például bizonyos jeles napoknak a megünneplésébe, hanem például a politeizmus elveinek átvétele a kereszténységen belül a szenteknek a funkcionális azonosításába. Tehát ahogy ugye korábban a különböző istenek, mindegyiknek megvolt a maga kompetenciája, hatásköre, ahol különösen hatékony volt és különösen érdemes volt hozzá fohászkodni, ugyanúgy létre lehet hozni az egyisten hiten belül is a szentek kultuszában ezt a fajta funkcionális specializálódást pestisre, tűzvészre, szemfájásra lehet sorolni. Tehát ugye mindenki ismeri ugye a Magyarországon is a látható pestis szenteket, tehát a, mondjuk a Szent Rókust, a nem tudom, Nepomuki Szent János, aztán vízbefulladás ellen, Flórián tűzvész ellen, és így tovább. Tehát, hogy ebben az értelemben amennyit lehet valamilyen módon, lehet integrálni, lehet asszimilálni, ugyanez megfigyelhető például a művészet területén, ahogyan a naív művészetet sikerül integrálni. Ugye a naív művészetnek a problémája az, hogy hát egészen másfajta habitus az, amelyik a tevékenységet, az alkotó folyamatot vezérli, és akkor ugye a naív művészettel kapcsolatban két lehetséges stratégia van. Az egyik az, amelyik meg létrehozza, mint egy zárványként intézményesítve a naív művészetnek a hatókörét, akkor külön vannak naív művészeti kiállítások, külön vannak naív művészet történetén bemutató munkák, külön vannak, van kritikai irodalom, amely kifejezetten a naív művészet sajátosságaival és értékelésével foglalkozik. A másik lehetőség például az, amit a Vámos Rousseau-val tesz a művészeti mező, amikor voltak éppen az avantgárdhoz hozzácsapja ezt a vasárnapi festőt, aki hát mégiscsak ilyen képeslapokat fest meg olajban, színesben, nagyban, és egy sajátos avantgárd mentalitásnak és ebben az értelemben avantgárd habitusnak a megjelenését ismeri fel és értelmezi a műveiben. Na most akkor milyen stratégiák léteznek? Hát nyilvánvaló valahogy ez a pozícióvédő stratégia, tehát ebben az értelemben mindenkori ortodox stratégia, amely a fennálló struktúra védelmére szerveződik, és léteznek a különböző felforgató vagy eretnek stratégiák. Ja, mint mondtam, a kihívás kell először, a provokáció, amely az implicit, a kimondatlan, a hallgatólagos, a magától értetődő doxát vagy vélekedést átalakítja ortodox diskurzussá. Na most, ami nagyon fontos az az, hogy a különböző stratégiák, amelyek megfigyelhetők a mezőben, ezeket nem kell ilyen, ha is a cinikus számító viselkedésnek értelmezni, hanem azt állítja Bourdieu, és ebben sok igazság van, hogy ebben az értelemben a habitusnak, a sajátos habitusnak és a mező struktúrájának a létrejövő viszonyának, mint ez az eredője, terméke. Egy jellegzetes habitus az, amelyen valaki az adott teretre belép, ahol bizonyos feltételek között találja magát, és ezekhez próbál alkalmazkodni, illetve ezen feltételeket próbálja módosítani, és a feltételeknek, vagy a struktúrának és a viselkedésnek ez a sajátos egybelege, egymáshoz igazodása az, ami létrehozza a stratégiákat. Vagyis azt lehet mondani, hogy a stratégiák olyan cselekvéseket hoznak létre, amelyek esetleg objektíve olyan célokra irányulnak, amelyek nem is feltétlenül azonosak a szubjektíve vélt célokkal, viszont ennek ellenére megfelelhetnek a cselekvő objektív érdekei. Na most, hogyha ez nagyjából ez a három fogalom, amiről beszélnünk kell, tehát habitus, struktúra és stratégia is mező. Na most akkor, ha rátérünk már konkrétan arra, hogy mi is ez a bizonyos értelmiségi vagy irodalmi mező, akkor néhány fontos dolgot érdemes először tisztázni. De a kérdések, amelyeket vizsgálnunk kell, az egyrészt az, hogy ha az irodalom ma már egy úgynevezett autonóm tevékenységnek tekinthető, ha elfogadjuk az irodalom autonómiáját, egyet jelent ez azzal, hogy kizárólag irodalmi olvasatok létjogosultak, tehát tisztán belső olvasatok. Egyrészt ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy az irodalom megértésével és az irodalom értelmezésével kapcsolatban ugye, nagyon az egyik jellegzetes stratégia, amely a mű tartalmának, a mű értékének a levezethetetlenségét igazítja, hangsúlyozza és elutasítja a racionális megértésnek a gondolatát. Nagyon gyakran ez úgy fogalmazódik meg, hogy például egy szociológiai magyarázó kísérlettel szemben, hogy megengedik azt, hogy a tömegkulturális termékeket, vagy a lektőrirodalmat, vagy az átlagos irodalmat szociológiai módszerekkel magyarázzák, szociológiai jellemű hipotéziseket fogalmazzanak meg velük szemben, de nem ez a módszer ne terjeszthető ki az úgynevezett zseniális műalkotásokra, a kivételes műalkotásokra, amelyekkel kapcsolatban a hangsúly mindig azon van, hogy ezek egyszeriek megismételhetetlenek minden szabályon és minden racionális belátáson túl vannak. Érdekes módon ez a fajta gondolkodásmód ugyanúgy erősen élt a tudománnyal kapcsolatos filozófiai és szociológiai vizsgálódásban, tehát az a megközelítésmód, ami elismerte a szociológiai szempontoknak a létjogosultságát a tudományos tévedések magyarázatában. Tehát semmi kifogása nem volt a klasszikus tudomány filozófiának azzal szemben, ha a szociológusok megpróbálták megmagyarázni társadalmi okokkal például, hogy miért tartotta magát olyan szívósan közel egy évszázadig a flogiszton elmélet. De azt az ötletet, hogy ne talán galilei felismeréseit, galilei állításait ugyanígy szociológiai magyarázatokkal próbálják megvilágítani, értelmezni, magyarázni, mint ahogy ellenfeleinek a tévedését azt már határozottan elutasították. Ebben az értelemben volt egy ilyen sajátos javaslat, hogy a szociológiai magyarázatot tudomány területén az a tévedéseknek a szociológiája, ezzel szemben az igaz felismeréseket, azok mint egy közvetlenül a természetből következnek, és mint ilyenek a szociológiai magyarázatok éppenséggel kizárják. Amikor művészetről van szó, akkor ugyanez az aszimmetria úgy fogalmazódik meg, hogy az átlagos vagy alattas vagy populáris művekkel szemben indokolt a szociológiai magyarázat, sőt, hát igen, hasznos is lehet, ezzel szemben a remek művek azok, amelyeknek a lényege éppenséggel a mindenfajta szabályszerűségen túlnyúló, rendkívüli, egyszerű és megismételhetetlen jellegű. Na most, ahogyan mondjuk a tudomány-szociológiai vizsgálatában David Bloor és az egész Edinburgh-i iskola az úgynevezett erős programmal a szimmetria elvét hangsúlyozza, tehát az, hogy ugyanazokat a magyarázó elveket kell használnunk az igaznak vélt, helyesnek vélt ismeretek magyarázatában, mint a tévedések magyarázatában. Ugyanúgy Bourdieu is azt hangsúlyozza, hogy akkor, amikor a művészeti alkotásokkal kapcsolatban szociológiai összefüggéseket magyarázunk, akkor nem lehet megtenni azt, hogy ez a fajta szociológiai vizsgálódás kizárólag a tömegkultúránként, vagy legtöbb irodalomként lenézett terepre korlátozódik, mert a rendkívüli, az egyszeri, a különösen zseniális műalkotásnak a létrejöttének a lehetőség feltételei ugyanabban a mezőben vannak, és ugyanabban a mezőből érthetők meg, mint a tucat műveké. Most azt állítja Bourdieu, hogy az irodalmi mező, az a tézise, hogy az irodalmi mező genezisének, vagyis a mezőt fenntartó hitnek, a benne zajló nyelvjátéknak, és a benne létrejövő anyagi és szimbolikus téteknek és érdekeknek a megértése nem hogy gátolná az esztétikai élvezetet, hanem egyenesen kiteljesíti azt, hiszen ez az, ami lehetővé teszi számunkra azt, hogy az egyetemes értéket, amikor a művészeti mezőben egyetemes érték jön létre, akkor az, mint a mező sajátos működésmódjának, a tetszik alkimiájának a valószínűtlen termékét, de mind annak a termékét ismerjük fel. Vagyis az állítás lényege az az, hogy a szociológiai magyarázat, tehát a műalkotás létrejötte folyamatának, ha nem is minden mozzanatában, de lehetőség feltételei tekintve a oksági magyarázata, az nem a műalkotásnak a sárba lerántását, a megcsúfolását, a különlegességének az eltakadását jelenti, épp ellenkezőleg az értékeinek az igazi felismerését, tehát nem úgy korlátozná, hanem egyenesen ösztönzi annak az esztétikai élvezetét. Most, amikor a irodalmi mező kialakulásának folyamatát vizsgálja Bourdieu, ő ezt a francia irodalom történetén viszi végig, méghozzá a 19. század második felének a francia irodalmán. Tehát az állításnak a lényege az az, hogy az 1880-as évekre alakul ki az, amit irodalmi mezőnek nevezhetünk, és nem korábban. Tehát ebben az értelemben nyilvánvalóan irodalmárok, irodalmi tevékenység van végig mondjuk így az európai műveletés történet folyamán, ezzel szemben autonóm tevékenységként, vagy akár csak relatív autonóm tevékenységként az irodalomról csak a 19. század utolsó harmadától kezdődően beszélhetünk, és ez az az időszak, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy az 1830-as forradalomtól az 1880-as évekig, amelyben Bourdieu rekonstruálja ezt az irodalmi mezőnek a kialakulását, és ennek elkülöníti három jellegzetes szakaszát. A kérdés természetesen az, hogy ez a modell, ez egy bizonyos nemzeti irodalom fejlődésére vonatkozik, ami azt jelenti, hogy közvetlenül állításai nem, de a létrehozásának az elvei, azok igenis alkalmazhatók. Tehát minden egyes nemzeti irodalom, vagy akár regionális irodalom vizsgálatában végig kell gondolni azt, hogy milyen fajta sajátos pozícióknak és pozíciók közötti viszonyoknak kell kialakulnia ahhoz, és hogy egyáltalán autonómiáról beszélhessünk. Most ahhoz, hogy azt a folyamatot, amit itt Bourdieu rekonstruál, jól meg lehessen érteni, vissza kellene menni néhány olyan előzményhez, amely ugye a 19. század kezdete óta fokozatosan alakul ki az irodalomban, illetve az irodalomhoz való viszonyban, elsősorban, de nem csak Franciaországban. Ezek olyan mozzanatok, amelyekről részben már itt volt szó, tehát az egyik a művészeti tevékenységnek, akár irodalomról, akár zenéről, akár képzőművészetről van szó. Az a sajátossága a 18-19. Század fordulóján, hogy nagyon sok funkcióját elveszti. Korábban magától értetődő és kialakult társadalmi funkcióját elveszti a művészeti tevékenység, ugyanakkor látványosan egyre több és több a hivatásos művész az európai társadalmakban, és a művész fokozatosan a középosztály szemében is egy elfogadható pályává válik. Most Franciaországban az érdekes az, hogy az állami mecenatúra, a hagyományos állami mecenatúra az elég sokáig tovább él, tehát itt vannak ugye az egymást váltó forradalmak, dinasztiák, és a Bourbon restauráció idején is tovább él a hagyományos állami mecenatúra, de egy nagyon érdekes változás az, ami megfigyelhető, hogy fennmaradnak azok a formák, amelyek a francia forradalom előtti időszakra jellemzően, de a tartalmak, amelyek ebben a formában közvetítődnek, azok átalakulnak. Tehát Franciaország például az az ország, ahol fennmarad egy nagyon jelentős, államilag is támogatott egyházi művészet. Olyan egyházi művészet, aminek ugyanakkor a tartalma egészen más, tehát tulajdonképpen ilyen megmarad a szimbólumoknak egy furcsa, szentimentális kultusza, de azt is jelenti, hogy egyfelől művészetileg egyre problematikusabbá válik a vallási művészet, ugyanakkor még mindig egy kitüntetetten jövedelmező és elismeréssel járó tevékenység. A másik fontos mozdulata a francia fejlődésnek az a cenzúrának a nagyon jelentős szerepe. Ez elsősorban az irodalom területén figyelhető meg, tehát ma úgy lehet, hogy elsikadunk felette, de azért azok, hogy milyen jelentős szerepe volt, elsikadunk felette, hogy milyen jelentős szerepe volt a cenzúrának, és azért érdemes arra gondolni, hogy ugye szabályos per követi a romlás virágait épp úgy, mint a Bovarinét, és hát nagyon jellegzetes, hogy ebből a perből Flaubert győztesen kerül ki, Baudelaire azonban távolról sem, és hát voltak éppen a mondjuk így a bohém világa való lecsúszásának ez a per az, ami meg hát, hogy is van, nagyjából visszafordíthatatlanná teszi az ő társadalmi kirekesztődését. Tehát, mint Flaubertnek sikerül a perből mozgósítani olyan kapcsolatokat és támogatókat, amelyek következtében a polgári világgal való kapcsolatát nem szakad meg, sőt, Baudelaire gyakorlatilag kiközösíti a polgári világot. Na most az irodalmat illetően egy teljesen új fejlemény az, hogy a júliusi monarchia idei szakában, tehát ugye 1830-51-ig az irodalom az kifejezetten az újságokhoz kötődve él, és az újságokhoz kötődve él meg, a képzőművészetben pedig megindul egy sajátos spekulatív vásárlás. Tehát egy olyan vásárlás, amely kezdi felismerni azt, a logikát, ami megfigyelhető művészeti életben, hogy az újabb és újabb művészi generációk kezdetben fenntartással vagy egyenesen ellenérzéssel fogadott művei igen olcsón, igen jutányosan hozzáférhetők, és ezek viszonylag rövid időn belül jelentős értéknövekedésen mennek keresztül. Most, miután a spekulatív vásárlás például erősödik, ez azt is jelenti, hogy a közvetítőknek, tehát egyrészt a műkritikának, másrészt a galériáknak a szerepe egyre jelentősebb lesz a művészeti élet szerveződésében, és ennek megfelelően lazul a műértőkkel és hát a megrendelőkkel való kapcsolat, de alapvető bizonytalanság alakul ki a műpiacon, és ez egyet jelent a művészeknek a fokozódó létbizonytalanságával is, és ezt ellensúlyozandó alakul ki egy egészen új, de korábban sem teljesen ismeretlen forma, belépti díjas kiállítás. Tehát a művek kiállítása is, és a belépti díj szedése. Eredetileg ez egy angol szokás volt, tehát az angolok vezették be. Jellemző módon úgy és azért, mert hát a 18. század kezdetekor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte nincsen angol festészet, van egy-két importált németalföldi festő is, nagyon kevés helyi festő, és ugyanakkor az elsősorban a polgárháború lezárhatása után, a dicsőséges forradalom után egy olyan felfelé futó, prosperáló időszak, amikor igen megnő a műalkotások iránti kereslet, és ezt importba hozzák be, és gyakorlatilag az akciós kiállítása az, amelynél először vezetik be ezt a fajta belépti díjat, és ami eléggé magától értetődővé válik Angliába, és ezt veszik át azután a kontinensen is. Először éppen David, tehát Jacques David az, aki mondjuk a Szabin nők elrablása című híres képét az kiállítja és felépíti ilyen. Ugyanakkor a 19. századnak az egyik érdekes fejleménye az, hogy a művészetnek az egészének, a művészet jellegének egy újfajta értelmezése alakul ki, és a tematika kiszélesedik, tehát olyan új témák jelennek meg, akár az ipar, a tudományos kísérlet, a háború, maga az új világnak az egzotikuma, mind bekerül a művészeti ábrázolásba, a képzőművészetbe épp úgy, mint mondjuk Flaubert szalambójába. És elindul egy kezdeti ilyen stílus pluralizmus abban az értelemben, ahogyan a 19. század eleje már felfedezi az ünnep középkori primitíveket, és elkezdi becsülni őket. Ezek a középkori primitíveket, ugye a 14-15. Századi festők, és ugye Napóleon idején indul meg egy egészen fontos új áramlat, ez pedig a kortárs történelemnek az irodalmi és képzőművészeti, történelemként való irodalmi és képzőművészeti ábrázolása. Míg a mondjuk Angliában az irodalmárság az egy foglalkozásnak számít, Franciaországban irodalmárként élni, létezni sokkal inkább valamilyen társasághoz, szakmai testülethez való kötődést jelent, és ezen társaságon, testületen keresztül az irodalmi nyilvánosságban való jelenlétet. Vagyis az irodalomnak a szerveződési módja az nem úgy néz ki, hogy hát létezik egy lehetséges foglalkozás, adott esetben valaki újságíró vagy író, és én módon próbálja megkeresni kenyerét, hanem ahhoz, hogy valaki egyáltalán az irodalmi életbe bekerülhessen, jelen legyen, gyakorlatilag valamilyen társasághoz, valamilyen szalonhoz, valamilyen testülethez, valamilyen szervezethez kell tartoznia, abban kell elfogadtatni magát, és ott kell támogatókat is szereznie. Érdekes mondanat az, hogy a polgárságnak a többsége az közömbös a művészettel szemben, és ebben az értelemben a polgárságon belüli differenciálódásnak egy fontos eszköze lesz a művészet iránti érdeklődés, amely egy különös, megkülönböztető jegyé, az elit ismervévé válik maga a művészet iránt érdeklődés, a művészet kedvelés, a művészet pártolás. Tehát a polgárságon belül. Azután egy nagyon, hát hogyha valaki, nyilvánvalóan többen olvasták az érzelmek iskoláját, ahol nagyon világosan látszik, hogy különböző típusú szalonok vannak, a különböző szalonok különböző irodalmat támogatnak, és a szalonok azok nem csak önmagukban állnak, hanem a szalonok voltak éppen a befolyásnak, a támogatásnak, az elismerésnek, a megszerzésének is a csatornái, és tehát vannak az udvarhoz kapcsolódó szalonok, vannak a nagypolgársághoz kapcsolódó szalonok, és van egy nagyon érdekes újfajta társulás, amely szintén a művészetbe, az irodalmi életbe való belépésnek egy ilyen közvetítő közege, és ez az úgynevezett bohém világ. A bohém ugye az eredetileg cigánt jelent, ugye francia és a hát eredetileg ugye a csehek és bohémek, ez egy cigányok, ez egy kicsit azonos volt franciául. Na most a bohém világ, ahogy ez a bohém életből megismerhető, már mint az operában, ugye az visszamegy egy bohém életnevű színdarabra, és az érdekes az egész bohém világgal kapcsolatban több dolog is, de az egyik nagyon fontos az, hogy kialakul egy olyan helyzet a francia forradalmat követő restauráció után, hogy egyrészt egyre népesebbek a fiatal korosztályok. Ez összefügg a részben a mezőgazdasági konjunktúrával, részben a közegészségügyi helyzetnek egy javulásával. Azt jelenti, hogy a 18. század közepe óta az egymást követő generációk vagy kohorszok azok egyre népesebbek, egyrészt. Másrészt ugye egy ilyen forradalom az államilag elosztott állásokban a személyeknek egy látványos kicserélődésével jár együtt, néha nem csak az állások, a személyek kicserélődésével, de az állások egész rendszerének a kicserélődésével. Ha Franciaországban van egy forradalom, akkor van először a konzulátus, akkor ugye van Napóleon császársága, akkor utána van egy restauráció, akkor egy kicsit visszajön megint Napóleon, végleges restauráció, majd 1800-as újabb forradalom, és így tovább, ami azt jelenti, hogy amikor az 1820-as években egy viszonylag nagy létszámú fiatal képzett át középiskolai végzettség, tehát érettségizett, és elsősorban vidéki, másodszorban párizsi, kis- és középpolgári származású művelt réteg színlerép, azt látja, hogy viszonylag fiatal emberekkel vannak betöltve az elérhető állami állások, állami és igazgatási pozíciók, hiszen a legutolsó restauráció idején gyakorlatilag megtörtént az utolsó jelentős csere, és azok még viszonylag fiatalok, tehát úgy tűnik, hogy a számukra az elkövetkezendő 15-20 évben igazán ebben az értelemben a hagyományos csatornákon keresztüli előmenete lehetősége az többé-kevésbé lezárult, vagy különleges pártfogásra, különleges szerencsére, a véletlenek különös összejátszására van szükség. Érdemes meggondolni, hogy ugye Julien Sorrentről Pupamplén keresztül ugye az érzelmek iskolán, tehát Frederic, ugye végig ez van, hogy jön a világot megváltani, vagy érvényesülni óhajtó fiatalember, megérkezik Párizsba, és próbálja a csatornákat. Hogy aztán milyen módon próbál érvényesülni, befogásos pártfogót keres, egy képviselőnek a feleségét csábítja el, vagy annak a szalonjában próbál értékes, mozgósítható kapcsolatokkal elni. Úgy tűnik, hogy ez egy központi probléma, ezzel foglalkozik a regényirodalom egy jelentős része, hogy melyek azok a lehetséges eszközök, amelyekhez egy önmagát már ugye Alfred Musilnek elveszettnek érző generáció folyamodhat akkor, hogyha érvényesülni akar. Tehát az egyik stratégia, és ez végig jelen van, szóval ezek nem alternatívák, az ténylegesen a különféle érvényesülési pályáknak a keresése, befolyásnak, támogatóknak a keresése. A másik az egy olyan fajta átmeneti lét a bohém világban. Ugye a bohém világ végső soron azt jelenti, hogy anyagilag bizonytalanul, állandó jövedelem vagy járadék nélkül alkalmi munkák, amik rendszerben ugye újságírásban vagy hasonlókban megnyilván alkalmi munkákból fenntartott életvitel, amely egyrészt bizonytalan, másrészt nagy mértékben, ugye, hát aki ismeri a bohém életet, vagy ezt a vonatkozó irodalmat, nagyon jól lehet tudni, van ez a fajta eszményítése a kis grizetnek, a varró lányoknak, meg masamódoknak. Ezek a varró leányok, akikkel részben eltartatják magukat az ifjú bohémek, akik hát ugye mégis rendszeres és folyamatosan munkát végeznek, akiket azonban nem a legritkább esetben vesznek feleségül, tehát ebben az értelemben a nem csak az irodalmi pályán való érvényesülésnek, hanem mondjuk az együttélési formáknak és az erotikus viszonyoknak is egy érdekes kísérleti terepévé válik a bohém világ. Tehát hogy tulajdonképpen az eltorlaszolt mobilitási csatornák miatt is nő az irodalmi és művészeti pályáknak a vonzereje. Tehát ha a szokványos előre haladás, befutásnak a pályái nem működnek, akkor mint egy különleges lehetőségként megnő a művészeti érvényesülésnek a presztízse. Ez, ahogy a megelőző generációk példája is igencsak ösztönzi, szóval magának a romantikus generációnak a presztízse, ami mondjuk Victor Hugo-nak sikerült elismerésben és kultuszban maga körül kiépítenie, az modellé válik a következő generáció számára. Vagyis a bohém világ az egy olyan, létrehozza a maga saját társadalmát a társadalmon belül, amely érdekes kombinációját hozza létre, tulajdonképpen a munkásokénak megfelelő életszínvonalnak, és a nagypolgári vagy egyenesen arisztokrata jellegű attitűdöknek. Rettenetesen fontos lesz ez a társadalmilag osztályozhatatlan kétértelműség, és ennek a kétértelműségnek, tehát a szegénységnek, a szűkösségnek és a nemesi arisztokrata vagy vagyonos alűröknek ez a sajátos kombinációja, ami épp úgy megnyilvánul a Dandy figurájában is. Na most a fontos az, hogy ugye a 19. században voltak éppen a polgárságnak, mint osztálynak a tényleges konstituálódásának a folyamata. Szóval az nem úgy van, hogy a polgárság ott voltak, hogy a francia forradalom kellett, és a polgárság öntudatra, önazonosságra és hatalomra jusson, hanem véltek éppen a 19. századnak a nagy része azzal telik, hogy a polgárság önmagát is akarja megérteni, azonosítani, ezt az önazonosságát kialakítani és képviselni, és ezért a 19. század első felének a népszerű irodalma tele van voltaképpen ilyen sajátos társadalmi típus leírásokkal. Tehát, hogy milyen a munkás, milyen a polgár, milyen a pincér, milyen az újságíró, milyen a szabó, ilyen mondjuk egyéves vagy még rövidebb kis füzetkék, amelyek próbálják folyamatosan leírni a nagyvárosi életben megfigyelhető típusokat és azoknak a jellegzetes megjelenését, viselkedési szokásait. Ez érdekes az, hogy ezek nem egyszerűen leírások, hanem ezek voltak éppen abban az értelemben performatív leírások, vagy mindegy létre is hozzák azokat a társadalmi típusokat, amelyeket leírtunk. A legszebb ebből a szempontból Balzacnak egy leírása, amikor ő maga is próbálja értelmezni ezt az újfajta típust, amit ez a bohém művész jelent. Aki nem munkás, nem proletár, nem polgár, nem nemes, nem közhivatalnok, hanem egy egészen új típus, és leírásra, értelmezésre szorul, és ez a leírás abban az értelemben performatív, hogy ezekben a leírásokban azonosítják azokat a legfontosabb jegyeket, amelyekhez azután már tudatosan igazodik is az, aki magát művésznek gondolja, vagy művészként kívánja azonosítani. Tehát következőképpen ír Balzac az emberek három osztályáról. Az embereknek három osztályát különbözteti meg. Párizsban vannak a dolgozó emberek, vannak a gondolkodó emberek, és vannak az elegáns semmittevők. Jó. Ám a művészek azok egy kivételt képviselnek. Tehát ők nem sorolhatók sem a dolgozók, sem a gondolkodók, sem az elegáns semmittevők kategóriájában. Idézem Balzacot. A művész kivétel, tétlensége, a munka egy formája, és munkája pihenés. Hol elegáns, hol nem törődöm, hol munkás ruhát ölt, hol divatos frakkot, ahogy szeszélye diktálja. Nem követi a szabályokat, hanem teremti. Akár semmittevéssel foglalkozik, akár egy mestermű kigondolásával, annélkül, hogy dolgozni látszana, akár fazablás lovat hajt, akár egy elegánsan felszerelt bricska gyeplőjét tartja kezében, akár nincs egy vasa sem, vagy két marokkal szórja az aranyat, mindenképp egy nagy gondolat kifejezője, és uralkodik a társadalom fölött. Na most nagyon jól lehet látni ebből a balzaki leírásból, hogy a művész típusának ez a leírása ez valami nem létező elemeket egy olyan sajátos kombinációval kapcsol össze, amelyben a művészi életforma a társadalom fölöttiség, tehát nem társadalom kívüli, nem marginalizált, hanem igenis a társadalmi fölöttiségnek a megjelenítője lesz, ahol a szokásos anyagi jegyek, mint amilyen, hogy hogyan öltözködik, milyen fogattal jár, tehát a gyalog jár, kocsival jár, hintóval jár, ezek mind nem érvényesek, ezekből nem lehet következni, ezt nagyon tudatosan variálják is, sőt a pénzkereseti, a pénzköltési szokások sem segítik, hogy társadalmi típusként azonosítható legyen. Tehát a kiszámíthatatlansága, a besorolhatatlansága a művésznek, az a társadalom fölöttisége, gének a bizonyítéka annak, hogy mindegy uralkodik a társadalom egészen felett, és ez magyarázza azt, hogy nem csak a külső jegyekből nem indulhatunk ki, hanem a tevékenységének a megfigyeléséből sem, mert a munkás az, aki, mert a művész az, akinek a munkája a pihenés, akinek a tétlensége maga a munkának egy formája, akiről nem állapíthatjuk meg pusztán ránézésre, most éppen egy mesterművet hoz létre, vagy pedig semmitevéssel foglalkozik. És ez a kép a művészről az, amihez azután a bohém világ igazodik, amelyet a bohém világ részben kialakít, részben az újonnan belépők számára modellként állít, és a bohém világ éppen ezért hangsúlyosan a bourgeoisval, a polgárral szemben határozza meg magát, és arra törekszik, hogy azt az értékrendet, az értékeknek azt a megmérését, ami a polgárságban uralkodik, ami egyértelműen a jövedelemhez és a nyereséghez és a gazdagsághoz kapcsolódik, ezt elutasítsa, és ezzel szemben egy alternatív érték mércét állítson fel. Tehát, ami nagyon jól látható azután Baudelaire-nél, ahol a korábbi esztétikai hagyománnyal való szakításnak egyik eleme és nagyon fontos ösztönzője a polgári értékrendnek, tehát a polgári morálnak az elutasítása, méghozzá abban az értelemben, hogy a önmagát, mint a polgári világgal szemben állót határozza meg, vagyis mindenfajta alárendelődés, igazodás a polgári világhoz, mint morálisan, erkölcsileg felháborító és elfogadhatatlan jelenik meg számára. Így lesz például Baudelaire-nél a díj, ugye akár az akadémia díja, akár bármilyen más díj, mint egy épp hogy nem sértéssé a művésznek a morális integritásában való megrendítésében. Azt írja például 1851-ben Baudelaire, van valami, ami a férfit és az emberiséget sért egy hivatalos díjban, hiszen elhomályosítja a szerénység erényét. Ami az írókat illeti, az ő díjuk társaik elismerése és a könyvkereskedők pénztárgépe. Tehát azt látjuk, hogy 1851-ben a század közepén az önmeghatározásnak, tehát a művésznek, az irodalmár önmeghatározásának a lényege a hivatalosságnak az elutasítása, tehát a hivatalos állami kitüntetésnek, a díjnak az elutasítása, és ezzel szemben mire támaszkodik? A pénztárgépre, a könyv eladásból szerzett jövedelemre egyfelől, másfelől pedig a társadalom elismerésére. Tehát amikor a hivatalossággal fordul szembe, akkor a piac válik egy elfogadható értékmérővé a műkritikával, illetve a többi irodalmát elismerésével szemben. Ugyanakkor egyre erősödik az a fajta elutasítás is, amely a piaccal szemben határozza meg a művészi értéket, és azt hangsúlyozza, hogy az igazi művészt a piac nem ismeri, és nem ismerheti el, hanem csak a társaknak az elismerése számít. És voltak éppen, a, egy mondat, és akkor befejezem, voltak éppen az, amit az autonóm pozíciónak nevezünk, az, a, az ünnep lárpudlár pozíció, az pontosan ezzel határozza meg magát, hogy egyaránt elutasítja a hivatalos elismerést, hát legalábbis szóban, a hivatalos elismerést a piacra és a hivatkozva, és elutasítja a piacot, a piaci megméretést az esztétikai értékre hivatkozva, egész addig, hogy kialakul az a pozíció az irodalmi mezőn belül, amely se hivatalos elismerés, nem fogadja el se a piaci elismerést, hanem kizárólag a társak által, tehát a többi irodalmár által megfogalmazott vélemény. Jó, akkor itt folytatjuk.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Veszeli Anna előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A Habitus. A felvétel 2005. májusában készült.